Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Igaz vagy, Uram, és igazságos a Te ítéleted. Cselekedjél velem a Te szereteted szerint. Teljes szívvel kereslek Téged. Ne engedj eltévejednem parancsolataidtól. Szívembe rejtem igédet, hogy ne vétkezzem ellened. Egy az Isten, egy a közben járó is Isten, és az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagátadta váltságul miéntünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságainkra, és valljunk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek Téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére érjek, az Új Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk! Mindenható Isten, áldásoddal építsd egyházadat, hogy a békesség és a szeretet köteléke egyesítsen minket egy testé és egy lélekké elhívásunk egy reménységében, a Te végtelen isteni szeretetedben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapjára kijelölt számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelének 4. fejezetében, az első 6 verset a következőképpen.
Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.
Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Urunk, köszönjük ezt a mai délelőttöt, köszönjük, hogy Sokakban ébresztettél vágyat, hogy eljöjjenek erre a mai alkalomra, és nem tudom, nem tudjuk, hogy kit mi vezérelt, nem is feladatunk ezt megítélni, de egy biztos, hogy jó helyen vagyunk. Jó helyen lehetünk, hiszen te ma is szeretnél szólni hozzánk, és az a reménységünk, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, te ott vagy. Az a reménységünk, hogy a te szavad nem tér vissza üresen. Az a reménységünk, hogy amit elkezdtél emberek szívében, életében, azt te véghez is viszed. És az a reménységünk, hogy ezek a lehetőségek hasznosak lehetnek mindannyiunk számára, épülésünkre lehet. Urunk, kérünk azért, hogy áldj meg bennünket, együttlétünket, és add, hogy az ige magva hújjon, hiszen tudjuk, hogy te pazarló Isten vagy, te pazarlod az igét, pazarlod a szavadat, hújjonak ezek az ige magvai jó földbe, és aztán a hit növekedjen, gyarapodjék, és sokszoros termést hozzon. Amen. Hallgassuk meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 14. fejezetében, az első 11 verset a következőképpen. Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házájába Jézus édelni, azok figyelték őt. Íme ott egy vízkoros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította, és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt, vajon ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, az imént felolvasott textus tulajdonképpen két részre lehetne bontani, egy gyógyítási történetre és egy példázatra. Mind a történet, mind a példázat önállóan is megállná a helyét, de a kettő közötti összefüggést is nagyon fontos látni. Azonban valami szembetűnő van a felolvasott részben, ugyanaz a társaság veszi körül Jézust, ugyanahhoz a társasághoz szól Jézus, és ugyanaz a társaság kéri őt számon, ha nem is szavakkal, de belül a szívek mélyén. Először tekintsünk erre a társaságra, elsőként vizsgáljuk meg, hogy milyen viszony volt Jézus és a vendégfogadó vagy a vendégfogadók között. Az igében azt olvashatjuk, hogy Jézus bement egy farizeus házába ebédre. Minden bizonnyal Jézus egy meghívásnak tett eleget, meghívás alapján ment be, hiszen a zsidóknál a szombati ebéd nagyon fontos volt, általában fontosabb vendégeket hívtak arra az alkalomra. És az egy nagyszerű dolog. Ez egy nagyszerű dolog, hogy Jézust meghívták. Önmagában véve ez egy pozitív esemény, és egy pozitív eseménynek lehetünk a szemtanúi. Számomra ez olyan sokat jelent. Mindjárt az elején, mindjárt az első mondatok olyan sokat jelentenek számomra, és elgondolkodtatnak. Hisz Jézus ebben a gesztusban, hogy ő elfogadta a meghívást a farizeus házába, pedig tudja, hogy kihez megy, tudja, hogy kikhez megy, azt jelenti, hogy ő nem válogat a személyek között, mert ő mindenkit szeretne megszólítani, ő szeretné, ha mindenki megismerné őt, és eljutna, ahogy olvashatjuk Pál apostol első Timóteushoz írott levelében, ha eljutna mindenki az igazság megismerésére. Neki az az érdeke, hogy minél többen megismerjék és meghallják az evangéliumot. Ő mindenkinek meg szeretné adni az esélyt, a lehetőséget, hogy megismerjék. Nála nincsen kivételezett, nincsen kiváltságos, és nincsen elvetett és kirekesztett. Ő mindenkinek egyenlő módon adja meg az esélyt, hogy megismerjék őt. Zsidónak és nem zsidónak, hívőnek és nem hívőnek egyaránt. Ő nem válogat ember és ember között, hívő és nem hívő között, hanem mindenkihez ugyanazzal az eséllyel megy. Mindenkivel ugyanazzal az eséllyel áll szóba. Ahogy szóba állt a parázna asszonnyal, ahogy szóba állt a gazdag ifjúval, és lehetne sorolni meg annyi történetet, Jézus mindenkihez ugyanazzal az eséllyel megy oda hozzá, Jézus mindenkit ugyanazzal az eséllyel szeretne fogadni. Nincs különbség, és nincs különbségtétel. Abban azonban van különbség, hogy ki hogyan fogadja Jézust. És erről szeretnék ezen a mai délelőttön beszélni, hogy hogyan fogadjátok Jézust. Mert Jézus egyenlő esélyeket ad az ember számára, nektek is, akik itt vagytok, nekem is, aki nem lelkipásztorként lett megszólítva, mindenkinek ugyanazzal az eséllyel mondja az evangéliumot. A kérdés az, hogy te hogyan fogadod Jézust? Hogyan fogadod? Mert van különbség fogadó és fogadó között. A Szentírás is utal ezekre a momentumokra. Csak néhányat példaként hadd említsek. Pál apostolnak a második Timóteushoz írott levelében ezt olvassuk. Mindig tanulnak, de az igazságot soha nem ismerik meg. Vagy a Tesszalonikai levél, második Tesszalonikai levél harmadik fejezetében ezt olvassuk, mert nem mindenkié a hit. Vagy Jeremiás próféta könyvének 11. fejezetében ezt olvashatjuk, de nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem mindenki a maga megáltalkodott gonosz szíve szerint élt. Ezért végrehajtottam rajtuk a szövetségnek minden igéjét, amelyeket azért parancsoltam, hogy teljesítsék, de nem teljesítették. Vagy Péter második levelének harmadik fejezetében ezt olvassuk, nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem az, hogy mindenki megtérjen, vagy egy másik fordításban bűnbánatot tartson. Vagy János evangéliumának 12. fejezetében ezt olvashatjuk, noha ennyi jeltet előttük Jézus, mégsem hittek benne. Vagy néhány verssel később, mindazáltal a vezető közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógákból, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Vagy Júdás leveléből, és ez az utolsó, amit példaként szeretnék említeni, Júdás leveléből a 4. vers, mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Nincs telenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják. És a 22. versben, könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Látjátok, testvérek, más és más a befogadó, hogy ki hogyan fogadja a Jézustól hallott szavakat, mondatokat. Más és más. Különböző emberek, különböző szívekkel hallgatják Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. De ő azt akarja, ahogy Jeremiás próféta könyvében is olvastuk, ő azt akarja, hogy minden ember megtérjen, hogy minden ember rendezze az életét, ő azt akarja, hogy minden ember komolyan vegye Jézusnak a szavát, de vannak, akik ennek ellenállnak, vannak, akik nemet mondanak az ő szavának, akik nem teljesítik az ő parancsolatát. Vannak ilyenek is. Ez a gyülekezet is homogén, ez a gyülekezet is összetett, komplex. Nem mindenkinek adatott úgy a hit mértéke, Nem mindenki azzal a vágyal keresi az Isten országát, hogy olvashatjuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, hogy te csak az Isten országát és igazságát keresd, és ráadásként minden megadatik néktek. Nem mindenki ugyanolyan vágyal, ugyanolyan szívvel, érzéssel keresi az Isten országát és az ő akaratát. De Jézus oldaláról is, tudjátok, drága testvérek, ez az evangélium. Hogy Jézus oldaláról ott van a készség, de nagyon sok, vagy akár lehet azt mondani, hogy a legtöbb esetben az ember oldaláról nincs meg a befogadó készség, a hitnek a készsége. Ebben a történetben is azt látjuk, pedig nagyon jól tudja Jézus, hogy milyen hátsó szándékú emberek vannak abban az épületben, abban a házban, hogy milyen hátsó szándék van bennük, mégis elmegy, mert szereti, mert meg akarja menteni őket. A farizeusokat is, az írástudókat is, a tömeget is, akik ott álltak a kereszt körül, és kiabáltak, és őket is meg akarta menteni, és ezért mondta, hogy Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ott a kereszten is Jézus nem látott mást, csak a megmentésre szoruló embert. Mert Jézusban ott van a készség. Jézus oldaláról ott van a készség, hogy szeretné a te életedet is megmenteni. Azonban egy dolog szembetűnő lehet ebben a történetben. Azt olvashatjuk az igében, hogy idézem az igét, amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába, azok figyelték őt. Figyelték őt. Nem arról tudósít Lukács, hogy hallgatták a nagy prófétát, a tanítót, hanem figyelték őt. Ennek a szónak az eredeti görögje, elnézést, hogy most egy idegen szót fogok használni, csak hogy egészen próbáljam hitelesen a testvérek elé tárni, hogy miről is van szó. Itt a paratéreó szót használja Lukács, ami nem csupán azt fejezi ki, hogy figyel, hanem szemmel tart, megfigyel, megfigyelés alatt tart, leselkedődik. Azaz, ebben van egy negatív szándék. És ebből érthetjük meg a meghívás hátterét, ebből láthatjuk a hátsó szándékot, hogy ők nem hallgatni akarták Jézust, hanem valaminek eleget tenni. A minimális előírásoknak meg akartak felelni, jó zsidóként túl akartak lenni az előírt meghíváson, kötelezettségeken. És ez a beszámoló nagyon jól kifejezi, hogy csak látó távolságba akarnak kerülni, de nem halló távolságba. Látó, hogy Jézust lássa, hogy milyen nemes tetteket hajtottak végre, meghívták magukhoz, látványos dolgokat akartak tenni, de nem akartak halló távolságba kerülni, azaz nem akarták meghallani mindazt, amiről Jézus beszél. Látó és halló távolság között húzódik egy hatalmas szakadék, és ezért nem hallják meg, és nem értik Jézusnak a szavát és példáját. Te hol vagy, drága testvérem, hadd kérdezzem meg, hol vagy ebben a gyülekezetben? Hol vagytok, drága nyíregyháziak? Milyen távolságra vagytok Jézustól, látó vagy halló távolságra? Látni akartok sok csodát? Látni akartok látványos dolgokat egy gyülekezetben? Szemmel akarjátok tartani Jézust? Legyeskedni akartok körülötte, vagy szeretnétek hallani, meghallani mindazt, amit ő mond? Mert ez egy óriási különbség. Mert azok, akik csak látni akarják Jézust, és látó távolságba kerülnek, az kevés. És egy történettel hadd támasszam ezt alá. Jó dolog, ha valaki látni akarja Jézust, de kevés. Zákeus történetét hadd hívjam segítségül. Zákeus történetében azt olvashatjuk, hogy látni akarta Jézust, ezért fölmászott a fára. De tudjátok, drága testvérek, Zákeus nem elégedett meg ezzel, hanem Jézus, amikor odament, amikor halló távolságba került, amikor Jézus megszólította Zákeust, akkor azt mondta, hogy gyere le, mert ma a te házadban kell megszállnom. És kikerült egyszerűen a látó távolságból, és halló távolságba került, meghallotta az igét, meghallotta az evangéliumot, Aztán szívébe zárta Jézust, közösséget vállalt vele, és megváltozott az élete. Értitek, drága testvérek, hogy kevés a látó távolság. Lehet, hogy te a gyülekezet perifériáján vagy, lehet, hogy te csak úgy messziről látni akarod a dolgokat, az eseményeket, de igazából nem vagy halló távolságban. Nem vagy abban a távolságban, amiben belekerült Zákeus is. Drága testvérek, olyan nagy szükség lenne arra, hogyha hallanád, meghallanád azt, amit mond Jézus. Mert kevés az, ha te látni akarod. Tovább kell lépni. Jó dolog, ha te látni szeretnéd, de tovább kell lépni. Hol vagytok, drága nyíregyháziak? És ezt nem én kérdezem. Ez nem egy retorikai fogás ez a kérdés. Hol vagytok, drága nyíregyháziak? Ezt Isten kérdezi tőletek. Ahogyan Ádámot is kérdezte, hogy Ádám, hol vagy? Isten ma meg szeretné kérdezni, hogy drága testvérem, te hol vagy? Látó vagy halló távolságon belül vagy-e? Nem, mintha nem tudná, hanem egyszerűen Isten szembesíteni szeretne ezzel, hogy mondd ki, hogy te hova jutottál, hogy hogy állsz most. Mondd ki te, ahogy Ádám is megmondta, leleplezte Isten előtt, és el akart rejtőzni. És ő már annyira távol került Istentől, hogy ő már a látó távolságból is ki akart lépni. Vannak, akik nagyon távol vannak Istentől. Vannak, akik nagyon-nagyon távol vannak mindattól, amiről az ige beszél. Ádám nagyon messze került. Pedig nagyon közel volt. Hol vagy, drága testvérem? Hogy állsz? És mondd ki te. Tudjátok, drága testvérek, ez olyan, mint a GPS. Nem tudom, kinek van GPS-e. Nekem van, tegnap kellett használnom, valahová el kellett jutnom egy idős nénihez, és beírtam magamnak a címet, aztán a telefonom kereste egy ideig, és ami a GPS-en egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy addig nem tudja megmutatni, hogy honnan, hová kell eljutni, amíg nem mutatja meg a pozíciót, amíg nem érzékelt az, hogy pontosan hol van. Mert addig nem tud útvonalat mutatni. És drága testvérek, sántít a példa, de mégis azért ezzel hadd érzékeltessem, hogy az Isten igéje az egy GPS, rámutat arra, hogy te hol vagy, milyen pozícióban vagy, és addig, ameddig te nem látod, hogy hol vagy, milyen állapotban vagy, látó vagy halló távolságon kívül vagy belül, addig, ameddig nem látod a saját pozíciódat, addig nem fogod tudni, hogy honnan, hová kell eljutnod. Nem tudod. És az Isten GPS-e, most bocsánat, hogy egészen modern nyelvezetet használok, az Isten GPS-e meg akarja mutatni, hogy te hol vagy. Hol vagy, drága testvérem? Hol vagy, drága nyíregyházi gyülekezet? Hol vagytok? Hol vagytok a hit útján? Hogyan viszonyulsz Jézushoz? Mert ez egy nagyon komoly kérdés. Egy nagyon fontos kérdés, drága testvérem, hogy hogy viszonyulsz Jézushoz? Szemmel tartjuk, megfigyeljük, a minimális kötelezettséget le akarjuk tudni. Jó vallásosként hányszor akarunk letudni kötelezettségeket, előírásokat, és közben a Jézushoz való viszonyunk nem más, mint iszony. Múltkor már erre utaltam egy más szó összefüggésben, akkor a gaz és igazról beszéltem. Most, drága testvérem, megint hadd játsszak a szavakkal és a betűkkel. Milyen a te viszonyod Jézussal? Iszony? Iszonyatos? Iszonyú? Milyen a te kapcsolatod Jézussal? Hogy viszonyulsz Jézushoz? Hogy viszonyulsz ahhoz, amit Jézus mond? Mert szemmel látható, hogy ezek a farizeusok csöndben maradtak, hogy nem tudtak mit mondani, hogy csend uralkodott abban a házban, pedig ők voltak a szószólók. Ők voltak a vendégfogadók. És Jézus szava sarokba kényszerítette őket. Nagyon érdekes, drága testvérek, a paratéreó leskelődő szónak a jelentése. Mi jellemző a leskelődésre? Ott van benne a kíváncsiság, ott van benne talán az érdeklődés, de ezt nem engedi kibontakozni, nem engedi, hogy közelebb kerüljön Jézussal, Jézushoz, ő csupán a háttérből leskelődik. Szeretné az ige ma azokat is megszólítani, akinek a viszonya ilyen. Egy iszony. aki magára ismer, és ott van a megfigyelés, a szemmel tartás szándéka. Jézus, drága testvérek, hadd mondjam el, hogy Jézus valóban megváltó. Jézusnak valóban van hatalma bűnöket megbocsátani, és ha te úgy jöttél erre a mai alkalomra, erre a mai istentiszteletre, hogy bűnnel megterhelten, akkor hadd mondjam, drága testvérem, hogy van a bűnből szabadulás. Van. Hogy rendezheted ezt a viszont Jézussal, mert Jézus azért jött, és Jézus azért ad esélyt az ember számára, és Jézus azért áll szóba az emberrel, hogy rendezze, ő rendezni akarja. Ahogy Jézus odament Zákeushoz, mert látta azt, hogy Zákeus egyszerűen csak látni akarja, de Jézus többet akar. Többet akar annál, hogy te csak lásd Jézust. És nem tudom, hogy te hogy ülsz itt. Nem tudom. De egy biztos dolgot mondhatok neked, hogy Jézus többet akar annál, amit te elképzelsz. Az ige szeretne megszólítani, és szeretné bennem, benned, bennünk tudatosítani azt, hogy neki van hatalma bűnöket megbocsátani. Ő az, aki valóban segíthet rajtad, rajtunk, segíthet a problémáinkon, a gyászunkon, csak drága testvérem, engedd magadhoz közelebb Jézust. Engedd magadhoz közelebb Jézust. Ha Jézus azt mondja, hogy ma nekem a te házadban kell megszállnom, akkor engedj ennek. Ha érzed azt, hogy már régóta rendezned kellene valamit, akkor engedd, hogy Jézus elrendezhesse. Engedd magad közelebb Jézushoz. Engedd, hogy a viszony megváltozzon. Ne paratéreó legyen csupán, hanem téreó. És a két szóra hadd hívjam föl a figyelmet. A téreó az követést jelent. És itt most már mélyebb tartalomra szeretném fölhívni a figyelmet. Követni Jézust. Figyelni az ő akaratát, figyelni az ő vezetését. És érzitek, drága testvérek, hogy milyen nagy különbség van a kettő között? Hogy Jézust szemmel tartani, vagy Jézust követni. Megdöbbentő, hogy azok, akik megfigyelték őt, rajta akarták kapni, azok nem tudtak mit mondani. Olyan döbbenetes ez ebben a történetben. Azt mondja az ige, figyeljünk, azt mondja az ige, hogy de ők hallgattak. Vagy néhány mondattal később nem tudtak erre mit felelni. Néhány mondaton belül kétszer is olvashatjuk, mert akinek Jézushoz való viszonya ilyen, az a vele való szembesülés folyamán el fog hallgatni. Azok nem tudnak perlekedni. Mondhatni azt, hogy Jézus sarokba szorította őket, Jézussal nem lehet, nem képes az ember vitatkozni. És itt is és ígérem, hogy ez az utolsó idegen szó. Itt nagyon érdekes, hogy Lukács az ischio szót használja. Ami azt jelenti, hogy valaki nem képes. Nem képes arra, tehát nem egyszeren az, hogy nem tudtak Jézussal beszélni, nem tudtak mit felelni, hanem nem voltak képesek rá. Óriási nagy különbség. Óriási. Az ember nem képes vitatkozni Jézussal. Mert az, aki vitatkozni szeretne vele, alul marad. Nem egyszerűen nem tud, hanem nem képes rá. Gondoljunk csak a parázna asszony megkövezésére. Gondoljunk erre a történetre. Amikor a farizeusok, írástudók nem voltak képesek vitába szállni Jézussal, és csendben ledobták azokat a köveket. Meg se szólaltak, csöndben maradtak, mert nem voltak képesek rá. Középen ott van a parázna asszony, gondoljunk a viszonyára, és ez később megváltozik. Mert engedte, mert rájött, hogy szüksége van rá. Vagy gondoljunk a gazdag ifjú történetére, aki még az elején bizonygatta magát, de aztán csendben elment, mert nem volt képes Jézussal vitába szállni. Mert lehet, hogy egy ideig tudunk Jézussal hadakozni, az ösztöke ellen rugodozni, de attól még nem változik meg az életünk, a helyzetünk, és nem segít a problémáinkon. Drága testvérem, ha te eddig úgy szálltál szembe Jézussal, hogy vitatkozni szeretnél, akkor hadd mondjam, hogy mindig alul fogsz maradni. Mindig. Jézussal nem érdemes vitatkozni. Értékeld azt, hogy Jézus szóba akar állni az emberrel. Hogy Jézus szóba akar állni veled. Milyen jó lenne, ha az a viszony, ahogy eddig viszonyultál Jézushoz, megváltozna. Milyen jó lenne, ha eddig iszonyodtál Jézustól, akkor ez teljesen átfordulna. Milyen jó lenne, hogyha megváltozna az életünk. Milyen jó lenne, hogyha látható gyümölcsei lennének. Drága testvérek, higgyétek el, egy 120 ezer fős lakosú város életét meg tudja változtatni egy ekkora kis gyülekezet. Meg tudja. Dobálózunk itt a számokkal, hogy 6000-en vagyunk meg, 8000-en vagyunk meg, 10000-en vagyunk. Drága testvérek, nem a számok fontosak, hanem az, hogyha valaki komolyan veszi Jézust, és ebbe a gyülekezetbe, hogyha vannak olyanok, akik komolyan veszik Jézust, és hogyha legalább ennyien komolyan vennénk Jézust, megváltozna ez a város. Megváltozna. Megváltozna a vezetőknek a gondolkodása. Megváltozna a szomszédod, a családod. Megváltozna. Kik azok, akik ezt komolyan elhiszik? Kik azok, akik ezt komolyan gondolják? Kik azok, akik ezt komolyan elhiszik? Drága testvérek, van valaki ebben a gyülekezetben, aki ezt komolyan veszi? Hogy Jézusnak van hatalma egy ilyen piciny sereg által is, ahogy a 260-as számú énekben énekeljük, így kezdődik az első verszaka, ne csüggedj el kicsiny sereg, drága testvérek, ha ennyien egy maroknyian vagyunk itt Nyíregyházán, akik komolyan veszik Jézusnak a szavát, akkor itt minden megváltozna, minden. De tudjátok, miért nem változik meg Nyíregyháza? Egyszerű, mert nem hiszed el. Mert a te életed is olyan, amilyen, meg az enyém is olyan, amilyen. Higgyétek el, drága testvérek, itt minden megváltozna. Minden. Milyen jó lenne, ha nem csupán a jó vallásos előírásokat tennénk az előtérbe, hanem oda tudnád tenni te is, meg én is. Oda tudnánk tenni az életünket, rá tudnánk tenni, rá tudnánk helyezni Jézusra. Milyen jó lenne. Drága testvérem, engedd, hogy megváltoztassa ezt a vallásos, előírt kötelezettségekkel teli viszont bensőséges, szabad, szeretetteljes tanítványi viszonyra. Engedd, drága testvérem, mert Jézus így jön. Ő többet kér, Jézus, mint látó távolság. Ő azt szeretné, hogyha hallanád, ha meghallanád, ha befogadnád, ha megértenéd, ha magadévá tennéd Jézusnak a szavát. Engedd, hogy Jézus közelebb kerüljön hozzád. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy te ma is cselekszel, és adj ebbe a gyülekezetbe olyanokat, akik teret engednek a te cselekvő munkádnak. Áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg ezt a közösséget, és add, Urunk, hogy elhiggyük, hogy neked van hatalmad megváltoztatni egy ember, egy gyülekezet, egy város, egy társadalom életét. Ahogy láthatjuk az egyház történelemben, hogy ébredések milyen hatással voltak gyülekezetekre, társadalmakra, gondolva csak az angol száz, a skandináv ébredésre, gondolva arra, hogy a reformáció hogyan söpört keresztül Németországon, Európán, köztük Magyarországon is. Neked van hatalmad megváltoztatni mindent. És Urunk, azért könyörgünk, hogy kezd rajtam, kezd rajtunk, kezd a személyes életünkön. És add, hogy oda tudjunk bízni rád mindent. Mindent. Amen.
Jó,
Drága gyülekezet, a hirdetéseket hadd olvassam fel. Gyülekezeti alkalmakat hirdetek, a hétfői bibliaóra nyári szünet után újra indul. Az első alkalom holnap, tehát szeptember 28-án hétfőn 17 órától lesz a gyülekezeti teremben. Találkozót szervezünk az evangélikus általános iskolánk első osztályosaival október 1-én csütörtökön, 16 órakor a gyülekezeti teremben, melyre szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait. Mire van szüksége a gyermekeknek címmel Kay Pfeiffer nagy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező előadó tart előadást október 2-án pénteken 17 órakor az Emmaus templomban. Aratási hálaadó délután lesz október 4-én, jövő vasárnap 14 óra 30-tól a Rozsét szülői gyülekezeti házban. Vendégünk Balica Iván, budapesti evangélikus lelkész, szolgál a gyülekezetnek az énekkara, valamint hittanos és kisifis fiatalok. Országos evangelizáció lesz október 10-én szombaton Budapesten a Deáktéri templomban. Részletes program a hirdetőkben olvashatók, illetve a szórólapon elvihető. Busz nem indít a gyülekezet, az utazást egyénileg kell megoldani. Gyülekezetünk énekkara ma este 18 órától tart próbát a gyülekezeti teremben. Októberben elkezdődik a konfirmáció oktatás. Szeretettel kérjük a szülőket, hogy a gyermekük keresztelésekor a hitbeli nevelésük terén tett fogadalmukra emlékezve éljenek a konfirmáció szükséges és hasznos lehetőségével. Az órák helyszíne, időpontja, a lelkészek neve a kijáratnál elhelyezett, elvihető szórólapokon, valamint a hirdetőkben olvasható. Az Országos Evangélikus Egyház kérésére a mai vasárnap persely pénzét a menekültek megsegítésére fordítjuk. Hirdetjük a drága testvéreknek, hogy a gyülekezetnek van egy, az ötös körzetnek van egy honlapja, mandabokor.luteran.hu, ahol a gyülekezeteken elmondott istentiszteleteket vissza lehet hallgatni, illetve le lehet tölteni és el lehet olvasni. Ha valakinek valami sokat jelent, egy-egy mondat vagy bármi, akkor nyugodtan ezt vissza lehet hallgatni, vagy meg lehet tekinteni, és még sok-sok hasznos információ olvasható azon a honlapon, tehát mandabokor.luteran.hu. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Reményik Sándor, békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istenben mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lenn a mélyben, háborítlanul pihen a víz, s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. S ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugarasz szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled, és békességessé az éjszakád, és csillagkémessé az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Köszöntésünk ez legyen, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihartépet fák, ágainkon mégis vadgalambunk, és békesség terem. Békesség, mi így köszönjünk. Békesség Istentől.
A szívemet átadom én, ó, nézd, leteszek mindent, lábad elé, minélküled benne volt kár és szemét. Uram, szívemet átadom én, a szívemet átadom én. Elhiszem üdvömért, véred elég. Uram, szívemet átadom én. Szívemet átadom én.
Thank you.
Kedves testvérek, befejezésül pedig hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai délelőttért, és te látod a szívünket, te látod az életünket, te látod a viszonyunkat hozzád, te látod azt, hogy milyen a lelkünk állapota, szívünk állapota, hitünk állapota, kinek megviselt a szíve, a hite, kik azok, akik erősek, akik most fenn vannak a hegyen, és kik azok, akik mélységeket élnek át. És olyan jó egy családként eléd borulni, megszólítani téged. Megszólítani az örömben. És így örülünk az örülőkkel akkor, amikor Blankát és Mirát megkeresztelhettük. De Urunk, add, hogy ez több legyen, mint egy Isten tiszteleten való fogadalomtétel, hitvallás. Több legyen, mint egy óra, ad, hogy ezek a gyermekek, a szülők, a keresztülők ragaszkodjanak hozzád, hogy szeressenek téged, hogy ez meglátszódjon az életükön és majd a gyermekeik életén. Örülünk az örülőkkel akkor, amikor a hála vezette ide azokat a születésnaposokat, akik ebben a hónapban látták meg a napvilágot. Örülünk az örülőkkel akkor, amikor hálát adunk egy testvérünkért, akit műtöttek a héten, és itt lehet már. És hálát adunk azért is, hogy még van lehetőség igét hallgatni. És Urunk, sírunk a sírókkal, amikor gyászolókra gondolunk. Amikor hálát adunk a 8,5 évtizedért, hálát adhatunk mindazért, amit rajta és általa adtál a családtagoknak, a hitvesnek, a gyermeknek, megköszönve mindazt, amit által adtál övének. Sírunk a sírókkal akkor, amikor emlékezünk, és imádkozunk, Urunk, az itt maradott férjért, a 3 gyermekért, a családtagokért. És add, Urunk, hogy a gyászban, az emlékezésben is rá tudjunk tekinteni, és ott legyen az a bizonyosság bennünk, amit az ige mond, hogy boldogok, akik az Úrban halnak meg. Add ezt a megbizonyosodást, ezt a meggyőződést nekünk is itt maradottaknak. Visszük eléd a különböző alkalmakat, hogy mind-mind rólad szóljon. Visszük eléd a gyermekeket, a gyermekmunkát a gyülekezetben, a fiatalokat, az ifjúságot. Visszük eléd a családosokat, az árvákat, az özvegyeket, a munkanélkülieket, a magányosokat, azokat, akik lehet, hogy házasságban élnek, de mégis magányosak. Urunk, add, hogy halló távolságba kerülhessenek emberek, hogy meghallják a te szavadat. Szeretnénk eléd vinni a menekült ügyet. Nem szeretnénk igazságot szolgáltatni, és távol álljon tőlünk. Mi egyszerűen csak azokért a gyermekekért, édesanyákért, édesapákért, családokért, menekülékért szeretnénk könyörögni, akik ki vannak szolgáltatva az időjárásnak, ki vannak szolgáltatva hatalmi pozícióban lévő embereknek, akik föladtak mindenüket a jobb világ reményében, és eljöttek az úgynevezett jómódú Európába, és szembesülhetnek azzal, hogy mi van itt, mi van itt Európában. Urunk, könyörülj Európa népén, könyörülj, és add, hogy a hívők a keresztjének a helyükön legyenek, hogy tudjunk bizonságtevő életet élni, hogy ne egy langyos, egy lagymatag nép legyen Európában, hanem odaszánt hívők, akik komolyan veszik a te szavadat. És Urunk, sok minden van a szívünkön, de mindezt a tőle tanult imádságban hadd foglaljuk össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, végezetül pedig vegyétek az Úr áldását, Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd és adjon neked békességet. Drága gyülekezet, szeretnék áldott szép napot, hetet kívánni mindannyiuknak. Isten áldja meg önöket, erős vár a mi Istenünk.